Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Patkoló Éva vendége, Stercer Hilda hegymászó, a Hópárduc Alapítvány alapítója, Erős Zsolt hegymászó özvegye.
Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Stercer Hildát, akivel a múlt héten bemutatott Magasságok és mélységek című filmről fogunk beszélgetni.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Éva!
Az ön férje volt Erős Zsolt hegymászó, aki 2013-ban a Himalájában eltűnt, és ön itt maradt sajnos egyedül két kisgyermekkel. A film azt mutatja be, hogy ön hogyan élte meg ezt a veszteséget, illetve a gyász folyamatot. Hogyan találkozott az alkotókkal, illetve mi alapján készült a forgatókönyv?
A forgatókönyv Révész Szilvia Hópárduc felesége című könyve alapján készült. Szilviával 18-ban találkoztam, és hát mind a ketten éreztük, hogy ez nem véletlen találkozás, ugyanis néhány hónappal azelőtt, hogy Szilvi megkeresett volna, hogy egy cikket, egy újságcikket szeretne velem készíteni, így azt éreztem, akkor már ugye több mint 5 évvel Zsolt halála után, hogy én annyi jót kaptam az Istentől, és ahogyan ő kihozott ebből a gyászból, hogy annyira jó lenne visszaadni ebből. És miután Révész Szilvia elkészítette velem az interjút az újságcikkhez, kilépett a kapun, és ilyen kalámbósan visszaszólt, hogy Hilda, én azt gondolom, hogy ebben több van, ebből lehetne írni egy könyvet. És talán 2 hónapra rájött is, és elkészítette az interjúkat, és ebből lett a könyv. És már az meghozta azt a felismerést, hogy mennyire szükség van arra, hogy beszéljünk a gyászról, és kaptam visszajelzéseket, és Szilvi is rengeteg visszajelzést, hogy ez mennyire segítség azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. És ez a könyv jutott el valójában Csomas Sándorhoz, a rendezőhöz, akivel 19-ben egy élelmiszerboltban találkoztunk. Én Magyaródon lakom, én akkor pont egy 11. kerületi élelmiszerboltban voltam, ugye nagyon ritka és kivételes eset, és egyszerűen oda jött hozzám, és mondta, hogy Csomas Sándor olvasta a könyvet, és ebből rendező és filmet akar készíteni. Én néztem rá, hogy na jó, hát még egy őrült, aki itt flangál a világon. De ő ezt teljesen komolyan gondolta, és felhívott, utána elküldte az eddigi kisfilmjeit, és utána, amikor eljött hozzám Magyaródra, akkor annyira éreztem benne tényleg azt az elszántságot, és azt az alázatot, emberi szakmai alázatot, őszinte nyitott kíváncsiságot és érzékenységet, amiről azt gondoltam, hogy na, hogyha valaki tényleg szeretne ebből filmet készíteni, akkor az ő, és aki tudna is ebből jó filmet készíteni.
Egy közeli hozzátartozó elvesztése még hívő embert is megrendít, különösen a kezdeti időszakban. Nagyon sokaknál a hitük is meggyengül. Önnél hogy volt ez az elején? Voltak-e kérdések, miértek?
Csak az volt, gyakorlatilag csak miértek voltak, és valóban nem az volt a kérdés számomra, hogy Zsolt, miért halt meg fizikailag, hanem hogy az Isten ezt miért hagyta. Tehát igen, nagyon is mély hitkrízisbe kerültem, hiszen én addig azt gondoltam, hogy ha én Istenben bízom, akkor semmi baj nem történhet velem. Vagy akkor sérthetetlen vagyok. Ugye ezt azért megéljük, azt gondolom, páran. És azzal találkozni, hogy hiába akár mekkora is a hitem, nem vagyok sérthetetlen, se én, se a férjem, se a gyerekeim, azért ez tényleg nagyon-nagyon nagy krízis, hogy az Isten ezt miért engedte, és miért hagyta. És ezért volt nagyon fontos, hogy én hívő pszichológushoz kerültem, Tapolyai Emőkéhez, mert hogy ő tudott ebben nekem segíteni.
A Szentírásban azt olvashatjuk, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. vagyis Isten minden rosszból ki tud valami jót hozni. Ezt nagyon nehéz akkor elfogadni, amikor egy nagy tragédia éri az embert. Ön ezt érezte, ezt, ennek az igének az igazságát, vagy csak később?
Tehát Isten valóban minden rosszból ki tud hozni jó dolgokat, de hogy, tehát, hogy amikor ugye a tragédia megtörténik, akkor nem tudunk erre fókuszálni, és ez nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy erről beszélünk, hogy amikor ott van egy szenvedő, a képen elveszítette a gyermekét, hozzátartozóját, vagy kapott egy rákos diagnózist, vagy bántalmazott lett, akkor ne azt mondjuk, hogy ebből vagy Isten valami jót csinál, hanem sokkal fontosabb, hogy empatikusak legyünk vele, hogy ez nagyon rossz, és hogy mi egy romlott világban élünk. Ugye, amióta az Édenkertből kijöttünk, Isten ugye nem úgy teremtette ezt a világot meg, hogy benne legyen a halál, meg a gonoszság. Sajnos ezt mi hoztuk be. És egyszerűen ebben a bukott világban kell élnünk, amiben mindez a szörnyűség, a betegség, a halál, az erőszak benne van. De Isten annyira kegyelmes, hogy aztán majd kihoz belőle valami jót. De semmiképp ne ez legyen az első szavunk egy szenvedőhöz, hanem az, hogy Isten velünk sír.
Mikor érezte azt, hogy most már ezt, ennek az igének az igazságát el tudja fogadni, és mi volt az a jó, amit önből kihozott?
Nem is azt gondolom, hogy el kell fogadnunk, vagy nem kell elfogadnunk. Tehát, hogy inkább engedjük meg, hogy majd megérkezzen hozzánk. Tehát nem kell nekünk, tehát hogy semmiképpen ne görcsöljünk rá arra, hogy jaj, már meg akarom tapasztalni, mert hogy ez egyszerűen, ha Istennel élünk, akkor az Úr ad erőt ahhoz, hogy
hagyni kell az Isten dolgozni.
Igen, az Istent és a lelkünket, és az, hogy Isten a lelkünkkel dolgozzon. Ezt így együtt.
És mi lehetett az a jó, amire azt gondolja, hogy ez úgy következett be, hogy ezt a tragédiát megélte?
Tehát ugye egy ilyen krízis, tehát minden krízis ugye egyben lehetőség is. A krízis ugye egy olyan állapot, amit nem tudunk kikerülni, és amire nincsen megoldási kulcsunk. És ezért is fontos, hogy kérjünk segítséget, hiszen olyan helyzetben vagyunk, nem tudjuk kikerülni, cserébe az összes eddigi megoldási lehetőségünk nem működik. Viszont lehetőséget ad arra, hogy új megoldási lehetőségeket találjunk. Illetve tehát nekem így a gyász, tehát gyakorlatilag ugye az identitásig zúzza össze az embert, addig, hogy azt tudom, hogy már én ki vagyok. Viszont ebből fel tud épülni egy új identitás, ez azt is jelenti. Tehát nekem azt adta, hogy az, hogy elkezdtem pszichológussal dolgozni, nem csak a gyász munkában segített, de abban mondjuk, hogy határokat tudjak húzni, hogy sokkal határozottabb legyek. Tehát ebből alakult ki a Hóperduc fejlesztő falmászás, ami most gyerekeknek segít. De valóban az is, hogy mondjuk ebben én egyetem belekezdjek, hiszen én azt gondolom, hogy mindig csak hogy alkalmazotti munkakörben fogom tudni élni, ez most speciál pont nem az, hanem nekem itt egy vezetőként kell egy független szervezetet vezetnem. Tehát, hogy más kihívások elé állított az Isten, ami azt gondolom, hogy jó, és hát ami még nagyon izgalmas számomra, hogy annó mikor befejeztem a tanítóképzőt, ez az a nap című rendezvényen, én kérdeztem az Istent, hogy és akkor most tényleg tanító legyek, hogy mit szeretnél tőlem? És azt mondta, hogy taníts. És hogy ez az elhívásom, ez máig. Ez az elhívásom, csak most már más helyzetekbe kéri ezt tőlem az Isten.
Hozott-e ez a tragédia értékrendváltást az életében?
Igazából egy közelebbi kapcsolatot hozott Istennel, tehát az Isten kapcsolatom lett sokkal bensőségesebb, mert nem akartam a kérdéseimre úgymond ilyen egyházi sablonokat ráhúzni, hanem tényleg őszintén meg tudtam kérdezni az Istentől, hogy mit és hogyan, és ő tudott erre válaszokat adni. Nekem azért kevésbé, mert ugye hegymászóként már megéltem azt, hogy az élet törékeny. Ugye sokan akkor találkoznak először az élet törékenységével, amikor ilyen tragédia történik mellettük, vagy amikor kapnak egy halálos betegségről egy diagnózist. Mivel hogy ez nekem már kézzelfogható volt előtte, és ez kevésbé volt erős, az kétségtelenül jobban érzem, hogy most, hogy újra házas vagyok, az, hogy mit jelent az, hogy férj, hogy kapcsolatban lenni. Tehát már még tudatosabban kerestem házastársat, és mind a ketten sokkal tudatosabban éljük meg a kapcsolatunkat, és sokkal jobban tudjuk kifejezni magunkat egymás felé, és sokkal jobban becsüljük egymást.
És esetleg a súlypontok máshová kerülnek? Kevésbé lesz fontos az, ami korábban úgy nézett ki, hogy nagyon fontos?
Igen, erre mondom azt, hogy már szokként tapasztaltam az élettörékenységét, az, hogy sor van a postán, és nem tudom, el fogok késni 5 percet, akkor el fogok. Nem ez a lényeges, vagy nem lényeges, hogy tényleg, nem tudom, készen van-e a ház, vagy nincs kész a ház, persze.
Vagy mit mond a szomszéd, vagy?
Ja, hát na, például ez nehéz volt, tehát hogy ez a része, ez nehezebb volt, ez nagyon-nagyon mélyen, én egy kis faluból jövök, ahol ráadásul az anyukám ápolónő volt, úgyhogy mindenki ismerte, úgyhogy nekem mindenkivel nagyon kedvesnek kellett lennem, mert amit szólnak, tehát hogy amit szólnak, az nagyon erősen bennem volt ez a megfelelési kényszer, nem mondjuk, hogyha valami változott, ez is változott itt Zsolt halála után, de ez kellett megint Tapolya Jemőke, aki azt mondta, hogy sokkal fontosabb, hogy én jól legyek. És ezt egyébként máig tanulom, hogy nagyon hajlamos vagyok arra, hogy mások felé így megfeleljek, és így szenzorozzam a környezetemet, hogy na kinek lenne jó, és hogy sokkal kevésbé figyelek arra, hogy na és nekem mi a jó? És ez egy... De most már például ez is így előrébb van, hogy azért megkérdezem magamtól, hogy oké, és nekem, mert hogy a gyerekemnek, a férjemnek, a tanárnak, a kollégámnak, hogy mi a jó, arra tök jó, hogy figyelek, de hogy ha én nem kérdezem meg, hogy és nekem mi a jó, senki más nem fogja.
Az interjú készítése előtt beszélgettünk, és egy érdekes dolgot mondott nekünk a hegymászásról, a hegymászó létről, mert ön is hegymászó volt. Mondja el ezt a hallgatóknak is, mert ez megdöbbentett minket.
Igen, azt mondtam itt az interjú előtt, hogy a hegymászónak a hegyen van a komfortzónája, és ami itt van, ez nekünk egy óriási káosz, és ez nagyon nehéz itt élni. És ugye ez azért volt megdöbbentő, mert ugye kérdezte, hogy talán ez a szenvedély, ez már talán függés is, de mert az az igazság, hogy azért nem, tehát hogy ezért nem függés, mert hogy nekünk annyira nehéz itt élni ebben a nagyon bonyolult, összetett világban, és hogy a hegy annyival egyszerűbb és egyenesebb világ, ami miatt nekünk az a természetes, és az egyszerű és komfortos.
Most én azt látom, hogy ön ismét életvidám, és tud örülni. Ehhez azonban kellett egy pszichológus, egy keresztény szakember, a Tapolyi Emőke. Mi az a plusz, amit egy keresztény szakember tud adni? Mi az, ami egy hívőnek megnyugvást tud adni? Mit tud ő tenni, valamilyen plusz? Mi az, amit pluszba ad?
Hát eleve az, hogy lehet vele hitkrízisekről és hitkérdésről beszélni. Tehát az, amikor én azt mondtam, hogy de az Isten miért, ugye egy normál pszichológus ezzel nem tud mit kezdeni. Vagy Emőke szokta azt mondani, hogy beszéltem Istennel, hát lehet, hogy egy másik pszichológus, és ő válaszolt, ugye, hogy egy másik pszichológus már nézni, hogy talán skizofrén az illető, de hát egy hívő pszichológus pontosan tudja, hogy igen, és az Isten válaszol, mert hogy ez ilyen. De hogy pont azt tudja segíteni, illetve nekem nagyon-nagyon jól esett, amikor azt mondta, hogy imádkoztam önért, Hilda. Tehát, hogy ő egy hívő pszichológus tud imádkozni a pácienseiért, és ugye hívőként tudjuk, hogy az imának mekkora ereje van. Szóval én azt gondolom, hogy ezért is fontos nekünk, hogy a hitbeli kérdéseinkre is tud olyan választ adni, ami a léleknek úgy jó, hogy a hitbeli lelkünknek is jó, és az emberi lelkünknek is
hogy
jó.
Hogy talált rá Tapolyai Emőkére?
Hát ez egy fantasztikus dolog volt, mert hogy valójában nem is én találtam rá, hanem az én főiskolás barátnőm járt hozzá, és beszélgettek, és ahogy kiderült, tehát ugye amiknek volt egy készítés, hogy segítene nekem, és akkor erre ott volt az én főiskolás barátnőm.
Nincsenek véletlenek.
és a barátnőm hívott fel, hogy ezen őke szeretne segíteni, és itt a száma hívjam föl, és én 2 hétig nem hívtam föl emőkét.
Ez mert mikor volt? Akkor még súlyos helyzet volt.
Ez valamikor júniusban volt, tehát hogy még nagyon-nagyon közel, és hogy idő kellett, hogy te több impulzust kaptam, hogy oké, hogy én most itt erős vagyok, de évekkel később is össze lehet omlani, és én egyben voltam biztos, hogy én nem omolhatok össze. Itt van a 2 gyerek, akkor elmegyek inkább pszichológushoz, csak össze ne omoljak.
Volt-e a tapolyai emőkének valami olyan technikája, ami megnyugvást hozott?
Igen, több dologban is tudott segíteni emőke. Például az, hogy hol van Zsolt. Ugye nekem ez egy nagy kérdés volt. Ugye maga a teste fennmaradt a hegyen, de hogy ő vele mi lett, és nekem például az nagyon megnyugvást adott, amikor azt mondta, hogy igaz, hogy nem tudjuk, hogy ki hol van, mert ugye Zsolt nem volt hívő, de volt egy pont például, amikor én imádkoztam Zsoltért, és Isten azt mondta, hogy azért imádkozzak, hogy megtérjen. És azért ez így elég súlyos volt. És Emőke azt mondta, hogy ezt nem tudhatjuk, hogy ki van ugyan a mennybe, de majd meg fogunk lepődni, hogy lesznek ott olyanok, akikről nem gondoltuk volna, hogy ott lesznek, és olyanok, akiket nézzünk, hogy miért nincsenek ott. Szóval ez is egy olyan mondata volt, ami segített, hogy talán Zsolt is ott van, és aztán amikor arról beszéltünk, hogy na akkor hogyha ott van Zsolt, akkor ez hogy néz ki, hiszen Isten házat készít nekünk a mennyben, ez benne van a Bibliában, és akkor így elképzeltem én is, hogy ott hogyan élhet Zsolt a mennyben, és így kérte is, hogy ezt így nyugodtan engedjem el a fantáziámat, és képzeljem el őt ott, és ez tényleg olyan jó érzés volt, hogy tudom, hogy Zsolt szeretett gyümölcsöt enni, és most meg vagyok róla győződve, hogy ő ott egy olyan helyen van a kertben, ahol rengeteg gyümölcs van, és a fizikusokkal ott beszélget, mert ő nagyon érdekelte a világegyetem, hogy hogyan nézhet ki. Hát most már ő ott nézeget és megbeszélik a fizikusokkal, hogy na, ezt nem gondolták volna, hogy ez így működik. Szóval nekem ez
megnyugvás.
Ez
hozott?
Megnyugvás, igen. Igen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzés, amikor azt gondolhatjuk, hogy a szeretünk a lehető legjobb helyen van.
Röviden említette már a Hópárduc alapítványt. Erről egy kicsit részletesebben, hogy miért hozta létre, hogy működik ez, illetve honnan ered a név, a Hópárduc?
A Hópárduc Zsoltnak volt a hegymászó címe gyakorlatilag, de ő becenévként is használta, aki a Pamír-hegységben, ami a volt Szovjetunió területén van, megmászza az 5 darab 7000 méter magas hegyet, az kapja meg ezt a címet. És nagyon nehéz ezeket a hegyeket megmászni, technikásak, rossz időjárású hegyek, tehát máig nincs több magyar, aki erre képes lett volna. Úgyhogy Zsolt ezt nagyon szívesen viselte, és mivel hogy az ő emlékére szerettem volna egy szervezetet létesíteni, ezért lett Hópárduc neve, és hát falmászással foglalkozunk, lévén, hogy Zsolt is mászott, én is másztam, és mivel én tanítónőként végeztem, így fejlesztjük ezeket a gyerekeket, tehát 4-10 éves gyerekekkel foglalkozunk, olyanokkal, akiknek mozgáskoordinációs problémái vannak, és figyelem problémái. Ez a kettő összefügg, úgyhogy a mozgásterápiáknak pont az a lényege, hogyha koordináltabb a mozgása a gyermeknek, akkor az idegrendszere is rendezettebb és rendezettebben fog tudni gondolkodni.
És mióta működik ez az alapítvány?
Több mint 8 éve működünk, most már több mint 400 gyerekkel, 11 helyszínen, Budapesten és környékén.
És mennyire hatásos ez ezeknél a gyerekeknél ez a módszer?
így a pedagógusok jeleznek vissza nekünk, fejlesztő pedagógusok és szülők, és nagyon meg vannak vele elégedve. Tehát gyakorlatilag, amiket így mondanak, az legtöbbször azt mondják, hogy iskola előtt, ha hozzák a gyermeket, hogy sokkal nyugodtabb lett. Most már képes egy feladathoz leülni, akár 20 percre is. Az iskolában volt a gyermekkel probléma, és elkezdtek mászni, és két hónap után már így kérdezte a tanítónéni, hogy mit csinál a gyerek, mert hogy mennyivel jobban tud figyelni az órán. Szóval ilyen visszajelzések jönnek, és hát nekünk az a legszebb, hogy tehát kettőnek nagyon örülünk, egyrészt, hogy aki elkezdi nálunk, azoknak a 80%-a a következő tanévben is szeretne jönni, mert szeretik is csinálni, és a másik pedig, hogy ezek a visszajelzések a szülőktől, hogy a gyermeknek javul az iskolai eredménye, javul a magatartása, és ennek nagyon-nagyon örülünk.
Mennyi ideig járnak a gyerekek? Egy-egy gyerek mennyi ideig? Hónapok vagy?
Hát egy év azért a terápiás időszak, azt szoktuk javasolni. Azért, tehát egy év a terápiás időszak, és ez egy hullámzó teljesítményt kell azért elképzelni. Tehát az ilyen gyerekeknél mindig van egy felívelő időszak, aztán egy visszafelé menő időszak, tehát sajnos azért a fejlődés az nem egy lineáris fejlődés. Úgyhogy meg is szoktuk nyugtatni a szülőket, amikor azt mondják, hogy de most rosszabb lett, hogy semmi gond, jobb lesz, és hogy ez tehát ugye ezek a gyerekek így működnek, hogy hullámzóan fognak fejlődni.
Volt olyan gyermek, aki aztán kedvet kapott a hegymászáshoz?
Hát a hegymászáshoz olyat még nem tudunk, de hogy több gyerekünk jár utána edzésre, az biztos. Tehát, hogy most már így 8 év után van, aki igen, nálam kezdte, még akkor 3 éves kortól lehetett bekerülni, és még 3 évesen, és ma már edzésre jár a kislány. Szóval, hogy több gyerek találta meg így a kedvenc sportját, és hát azért a falmászás az egy olyan sport, amit nyugdíjaskorig lehet űzni, úgyhogy bízunk benne, hogy akkor ez megmarad számára egy életen keresztül hobbiként.
Az előbb már beszéltünk arról, hogy Isten minden rosszból ki tud hozni valami jót. Mondhatjuk azt, hogy ez az alapítvány is, ez egy pozitív, jó ajándéka ennek a tragédiának?
Hát abszolút, igen. Igen, én tehát ezt is hiszem, hogy így, hogy Isten áldása kíséri. Most azért mosolyodtam el, mert van olyan kolléganőm, aki nem hívő, és azt mondja, hogy Hilda, én nem tudom, hogy te mit csinálsz, meg hogy csinálod, de beszélgessél sokat még az Istennel, mert hogy ez annyira jó ez az egész. És hogy biztos ezért működik, a hited miatt működik. Szóval ez annyira jó, amikor ilyen visszacsatolást kapok.
Ez végszónak is nagyon jó. Köszönöm szépen Sterczer Hildának, hogy elfogadta a felkérésünket, és mindezt elmondta Mária rádió hallgatóinak. És sok áldást kívánok a további életére, munkájára.
Köszönöm szépen.
A Hitvalló című műsorban Patkoló Éva vendége volt, Sterczer Hilda hegymászó, Erős Zsolt hegymászó özvegye.